114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
In a taxi heading downtown, rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. Now, you don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call, believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you could.
You don't feel you could love me, but I feel you.
You don't feel you could love me, but I feel you could. When I thought I heard this voice say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute. I said, why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could.
You don't feel you could love me, but I feel you.
You don't feel you could love me, but I feel you could.
You don't feel you could love me.
Hey!
happy end. I am my daily soul of saving. Egy cserép kaktusz vagy talán, tudom, de mégis bújj hozzám. Szívedbe látok, már te is várod, hogy szerethess.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Több mint 50 év után az Artemis 2 sikeresen visszahozta az első holdközeli űrhajósokat, megnyitva az utat az emberiség újra új holdra szállása előtt. Ismét emberek jutottak el a hold közelébe, és sikeresen vissza is tértek a Földre. Új rekordot felállítva az űrkutatás történetében, és a telefonban itt van Nyerges Gyula, planetárium csillagásza. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azért szerettem volna ezzel a műsorral kezdeni, mert tulajdonképpen nagyon fontos itt a választások, és nem is szeretném kisebbíteni az értékét, de ez is valami fantasztikus dolog, ami történt az Artemis 2-vel. Gondolom, ezzel egyetértünk. Minden rekordot megdöntött.
Igen, igen.
El tudnánk mondani nagyjából, hogy mi történt igazából, hogy a hallgatók tudják, hogy mik itt igazából a nagy hős tettek, mert itt nem csak a 400 ezer kilométer az érdekes, hanem sok minden más is, amit ezek az űrhajósok bejártak.
Hát ugye azzal kezdődött, hogy 50 évvel ezelőtt jártunk a Holdon.
Igen.
Amikor is hát igazából az egy gyakorlatilag egy politikai demonstráció volt.
Igen. Igen.
Hogy azért folyt a küzdelem, hogy vajon ki ér el először a Holdra, és ezt az Amerikai Egyesült Államoknak sikerült abszolválni, elég sok kockázatot vállalva, és elég jelentős anyagi terhet vállalva ezzel. Tehát történt, és utána abba maradt a dolog, nem nagyon volt rá indítatás, és nem nagyon volt rá költségvetés, és nagyon sokáig ez úgy függött, hogy visszamegyünk a Holdra, vagy nem. Mostanra megérett egy újabb generáció, amelyik már talán kisebb kockázatvállalással és kisebb anyagi ráfordítással ugyanezt a tettet meg tudja tenni, úgyhogy hát elindul egy második hullám, egy második holdprogram hullám, és hát ennek most az első emberes demonstrációját láttuk, hogy egyszer már egy automata rendszer elment és megkerülte a Holdat, most pedig űrhajósok is eljutottak a Hold térségébe. Ez annak idején is így volt, hogy nem mindjárt leszálltunk a Holdra, hanem különböző fázisokban tesztelték az elkészült technikát, tesztelték a rakétát, tesztelték az űrhajót, tesztelték a holdkompot, és amikor már minden működni látszott külön-külön, akkor kockáztatták meg a Holdra szállást. Ezért mondom, hogy kockáztatták meg, mert korán sem voltak biztosak benne, hogy ez működőképes lesz.
Minden tiszteletünk Armstrongéké, de itt azért tulajdonképpen ez egy sokkal okosabban átgondolt dolog, és úgy tudom, hogy három űrhajó is indul, ez csak a második volt, és itt szerintem itt sem volt a konkrét holdra szállás, itt csak igazából űrhajósok ott voltak az űrhajóban, és valamit leküldtek ugyan a holdra, de nem volt még konkrét leszállás, jól tudom?
Nincs is még kész a holdkom,
tehát
igazából nem is lett volna mivel leszállni. Az űrhajó elkészült, a Orion űrhajó, amivel a hold utazás megvalósítható, de hát amint az mondjuk 50 évvel ezelőtt úgy most is, szükség van egy leszálló egységre, ami a hold körüli pályáról le fogja vinni az űrhajósokat, biztonságban le tudja tenni az űrhajósokat a hold felszínére, és vissza is tudja juttatni hold körüli pályára. Ez az eszköz még nincs kész, úgyhogy hát vannak rá tervek, hogy majd a közeljövőben egy földkörüli pályán fogják tesztelni ezt az eszközt, vagy akár kettőt is, mert hogy két konkurens cég is próbálkozik Old Comp létrehozásával, majd meglátjuk, hogy kinek fog ez először sikerülni, vagy fog egyszerre mind a kettőnek is, akkor akár még mind a kettőt is. Tudják tesztelni az Artemis 3 küldetés során.
Az mikor lesz körülbelül azért az Artemis 3?
Hát
ősszel, ugye? Jól
ilyen két év múlva jósolják körülbelül, tehát talán 28-ban, de hát eddig is voltak csúszások a
programban.
Artemis programban is jelentős csúszások voltak, meg úgy általában az űrkutatásra az jellemző, hogy nem szokott időben elkészülni semmi, úgyhogy nem lepne meg, ha nem lenne meg ez a próbarepülés.
Hát nyilván legfontosabb a biztonság ez ügyben természetesen. Igazából
itt azért olyan eszközt kell használni, amit korábban még soha nem próbáltak ki, és számos technikai probléma fölmerülhet. Azért sem merik egyből a Holdra küldeni, hanem földkörüli pályán fogják tesztelni ezeket az eszközöket. Itt, ha valami nem úgy működik, ahogy várnánk, akkor sincs semmi baj. Nyilván ezeket visszahozni nem tudják kijavítani, hanem akkor ez egy elvész, de mielőtt elengednék, azelőtt megpróbálják földeríteni az esetleges hibák okát, és annak megfelelően a következő változatot már.
Úgy tudom, az egész út, ez az út sikeres volt, ugye, és úgy tudom, négy űrhajós elvégezett minden olyan feladatot, amit rábíztak. Ugye itt azért volt egy csomó saját feladatuk, meg ugye önmaguk is élettani vizsgálat tárgya voltak, ugye ilyen messze még a kozmoszban nem volt ember, hogy viselte tulajdonképpen a kozmoszban a tartózkodást, a gravitációt, a vér, hogy viselte a sugárzásra vonatkozó összes nyomás. Szóval ugye volt itt egy csomó igazi, komoly kihívás az út során, ugye?
Az igaz, hogy ilyen messze még senki nem járt a Földtől, mint ahogy a mostani küldetésnek a résztvevői, de ha belegondolunk, nagyon-nagyon sokan nem voltak messzebb, mint az Apollo programnak az űrhajósai. Tehát körülbelül hasonló sugárterhelést kaptak, körülbelül hasonló volt a
gravitációs.
A pszichés terhelés. Ugye súlytalanságba repültek szinte végig, néhány alkalommal volt pályamódosítás, amikor hatott rájuk valamiféle terhelés, de igazából szinte végsúlytalansági repülés volt. Ezt már ismerjük a föld körülkeringő nemzetközi űrállomásról, tehát ez már nem újdonság, és ott ráadásul sokkal-sokkal hosszabb ideig ki vannak téve az űrhajósok ennek a dolognak, úgyhogy, úgyhogy ezzel nem volt gond. A sugárterhelés az egy jelentős probléma, ugye itt a föld körüli térségben a föld mágneses tere azért jelentős mértékben árnyékolja a kozmikus sugárzást. Ez sajnos a Holdra való utazáskor nem tudják kihasználni, úgyhogy hát az űrhajót kell úgy elkészíteni, hogy minél jobban árnyékoljon, illetve úgy berendezni, tehát például fölkészültek arra, hogy egy esetleges napkitörés alkalmával tulajdonképpen az általuk vitt mindenféle csomagokkal, felszerelési tárgyakkal, tartalék, vizes tartályokkal és egyebekkel körül bástyázzák magukat, hogy megóvja őket a sugárzástól.
Ha jól tudom, a tét tulajdonképpen nem csak a Holdra szállás, hanem előkészítés a Mars felé induló földkísérleteknek, és ugye itt azért nagyon fontos, hogy ezekben jól működjenek a berendezések, és maguk az emberek is, akik egy tartósan ott vannak a kozmoszban, ugye? Ezért ez egy fontos előkészülete volt annak a nagyon hosszú távon mégis megjelenült koncepciónak, hogy a Marsra kéne mennünk, ugye?
Hát amennyiben elhatározás születik arról, hogy elmegyünk a Marsra, akkor ez egy nagyon fontos mérföldkő. Ugye itt olyan technológiákat tudunk tesztelni, olyan protokollokat tudunk tesztelni, ami szükséges ahhoz, hogy a Marsra el tudjunk menni, és mégiscsak itt vagyunk néhány napnyi távolságra a Földtől. Tehát ha úgy alakul, hogy valami gond van, akkor néhány napon belül vissza lehet térni. Ugye, ha Marsra megyünk, akkor ez hónapokba telik.
Majdnem egy évben,
9 hónap. Ha valami gond van, akkor lehet, hogy egy fél évet, vagy háromnegyed évet kell várniuk az űrhajósoknak, mire hazaérnek.
Igen, igen.
És hát...
Ez egy óriási lépés.
Biztos, hogy minden helyzetben, minden szituációban van rá lehetőség, hogy kivárják ezt a több hónapos...
Minden esetre nagyon izgalmas dolog, amiről most maga beszél, és igazából ajánljuk is a hallgatóknak, amelyre lehet olvassák, ugye most a választási hírek mellett is most már az ilyen típusú híreket is jó szívvel ajánljuk, mert nagyon fontos lépés volt az emberiség számára, hogy a Föld vonzás köréből ki tudjunk lépni, és hát kicsit távolabbra is lássunk a saját szemünknél, úgyhogy nagyon izgalmas volt a dolog. Én azt gondolom, hogy most sok helyen lehet olvasni erről mindenfajta tanulmányokat, elemzéseket. Gondolom, most folyik a feldolgozása az útnak. Jól tudom, ugye?
Hát általában minden küldetés az úgy működik, hogy egy csomó minden kísérletet elvégeznek. Ezek részben tudományos kísérletek, részben olyan megfigyelések, ami szintén tudományos kísérlet, hogy hogyan viselik az űrhajósok az együttlétet, hogyan viselik az utazásnak a megpróbáltatásait, és hát ezeket fel kell dolgozni. Ezek alapján esetleg a következő küldetéseknek a tervét akár módosítani kell, illetve hát olyan berendezéseket is fokozatosan tesztelnek, ami aztán majd a későbbiekben a leszálláshoz, meg esetleg egy felszíni bázisnak a létrehozásához szükséges lesz majd valamikor a távoli jövőben. Mert azt hozzá kell tennünk, hogy az eredeti tervben szerepelt egy hold körül keringő űrállomás, a Gateway fölbocsátása is valamikor a közeljövőben, ami egy ilyen átszálló hely lett volna az űrhajósok számára. Egyrészt a holdra való leszálláshoz, másrészt akár egy sokkal későbbi Marshoz való induláshoz is egy parkolóhely lehetett volna. Ezt most törölték a programból. Hogy ennek pontosan mi az oka, valószínű, hogy költségvetési megszorítások lehetnek. Hát. Úgyhogy...
Nagyon szépen köszönöm, kedves Nyerges Gyula, amit elmondott. Csak egy rövid kis beszélgetés volt, de azért is tartottam fontosnak, hogy egy kicsit most lépünk tovább magunkon hosszú távon, hisz végül is előre nézünk, és máskor is fogunk meresni, mert ez egy nagyon izgalmas történetről, talán a részletekkel, talán ha egy cikk megjelenik, és ennek az értelmezésére lesz szükség. Szóval számítanánk magára a legközelebben, most meg köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A közösségi médiában jelenleg rengeteg leegyszerűsítés, hibáztatás és bántás éri a túlsúlyjal élő embereket, miközben a falásruhamokkal küzdők többsége csendben, szégyenben szenved. A téma sokakat érint, mégis ritkán hozik el őszintén és valódi mélységben a nyilvánosság előtt. És a telefonban itt van Keszthely Anna, a falásruham specialista. Jó napot kívánok!
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen hozzáértővel fogok beszélgetni, mert tényleg nagyon sok ilyen embert ismerek a környezetemben, aki nem tudja visszafogni magát, hogyha esetleg neki kell valaminek esni. Miről van szó itt, mert itt olvasom a sajtóanyagot, ilyenek vannak benne, érzelmélvés, meg ilyenfajta kifejezések. Igazából mi a baj ilyenkor ezekkel az emberekkel?
A helyzet az, hogy ez egy nagyon komplex probléma. Amikor valaki túlsúlyos, és például nem tudja kontrollálni az energiabevitelét, tehát az evését, az esetek nagy százalékában nem a tudás miatt nem van, nem jön létre, hogy nem tudja, hogy nem kéne enni, hanem kételem. Ugyanis egy nagyon fontos idegrendszeri diszreguláció van ilyenkor a háttérben a legtöbb esetben, ami azt jelenti, hogy az az agyterület, ami a kontrollfunkciókért felelős, az ilyenkor lekapcsolódik, és inkább az ösztönös agyterület lép életbe, ami evésre készít minket. A legtöbb esetben ez történik. És ez egy nagyon-nagyon nehéz állapot.
Ez a lekapcsolódás, ez traumával, vagy esetleg fejlődés hiánnyal, vagy mivel magyarázható, mert ugye a lekapcsolást, azt értem, és ugye az a kontroll kikapcsolását jelenti, egyszerűsítjük, de hogy ez vajon mit? Mi van a háttérben? Esetleg valami megrázkódtatás, vagy esetleg, tudom én, valami fejlesztési, fejlődési, rosszul tanulta anyukától, apukától az evést, szóval hogy van itt?
Elsősorban inkább érzelmi, tehát ez ritkán fejlődési rendellenesség. Én azt mondanám, hogy úgy képzeljük el az idegrendszert, mint egy üveg, aminek van egy bizonyos kapacitás, amiben tölthetünk fél litert, és ennyi. És amikor mi túltöltjük a mi saját üvegünket, akkor túlcsordul, és amikor túlcsordul, akkor kerülünk ebbe a lekapcsolódott állapotba, mert nem bírjuk el az érzelmeket, hogy ez simán lehet annyi, hogy ér valakit például trauma kisebb korában, vagy az élete során, és egy idő után nem foglalkozik vele, és könnyebben túlcsordul az ő tartája. És amikor ez megtörténik, akkor jön ez az eszméletlen nehéz epizód, amikor úgy tűnik, hogy nem tud az ember nemet mondani az ételre.
És mi a baj, a sebesség, vagy a mennyiség?
Mind a kettő. Elég komplex ez a téma. Van szubjektív falásroham is, ami azt jelenti, hogy a delikváns úgy éli meg, hogy rengeteget evett, és hibázott, és most el fog hízni például, holott csupán egy csoki kockával lépte át például a megengedett mennyiséget, de egy valódi falásroham az olyan, hogy többszörösét fogyasztja el az ember, mint egy átlagos hozzá hasonló másik személy. Tehát ilyenkor tényleg brutális mennyiségekről van szó, több tábla csokoládé, van, hogy 10-15 ezer kalória is lecsúszik egy ilyen falásroham alkalmával.
Múltkor valakivel pont erről beszélgettem, és azért is örültem ennek a témának, hogy aki azt mondta, hogy amikor eszik, akkor haragszik. Valami dühösen eszik, tehát ilyen szempontból. És kérdeztem, hogy kit képzel oda, és azt mondja, hagyd ne mondja.
Aztán.
Tehát, hogy lehet, hogy a háttérben ilyenfajta áttételek is lehetségesek. Nem tudom, jól.
Abszolút. Tehát mindenképpen valami kibillenti az adott illetőt, aki ilyenkor szalásromot élet, és ez lehet érzelmi, lehet emlék, lehet egy képi, valami emlék, ami most éppen bejött, vagy az, hogy túlvállalta magát a munkába. Ez a nehéz, hogy szinte bármi kibillenthet minket.
Hogy lehet nekihez kezdeni ennek a dolognak, mert ugye ez egy nagyon érzékeny összetett, maga is ezt mondja, másrészt pedig ugye nagyon fontos, mert élettelenül kikészíti az embert, gondolom, nem csak azért, mert hogy túlsúlyossá válik, hanem a szervezetnek is mindenféle szemben megterhelő ez a túlzott energiabevitel. Hogyan lehet hozzákezdeni?
Az első és legfontosabb dolog, amivel most önök is segítenek, szerintem az, hogy egy kicsit normalizáljuk ezt, mert tényleg akik fanásromokat élnek át, ők ezt rettenetesen szégyellik, nem mernek róla beszélni, sokszor nem is tudják, hogy valójában ez falásroham, hogy van neve, és hogy lehet bele valamit kérdezni. Tehát az első az, hogy belássuk magunknak szerintem, hogy egy probléma van, nevezzük nevén a gyereket. Amikor ez megtörtént, akkor el lehet kezdeni lépéseket tenni. Én az első pontban természetesen a szakember bevonását javaslom, tehát pszichiáter, pszichológus, kifejezetten evésre szakosodva, az nagyon rengeteget tud segíteni, de alapvetően a bizonyos social media platformok követése, és az, hogy meg kell néznünk, hogy vajon honnan eredhet. Tehát mindenképpen az önreflexió az, ami segíteni fog, mert több aspektusa van ennek. Ezt még hadd mondjam el, hogy lehet fiziológiás aspektusa. Például az ember alul eszik. Egyszerűen túl keveset eszik, korlátoz bizonyos ételcsoportokat, és ez kiválthatja például a falásrohamokat. De ez még csak a fiziológiás oldal. Lehet, hogy a vércukor ingadozás okozza ezeket a falásrohamokat. Lehet, hogy hormonális elváltozás. És ha ez kizárható, uh-huh. akkor utána jön a kognitív oldal. Milyen családi mintákat hozok, mit hiszek el magamról, milyen mély hitrendszerek húzódott meg uh-huh. bennem, mögöttem a probléma mögött például. Uh-huh. Ezután az érzelmi oldal jön, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy amit ön is említett, hogy mérgében eszik, valamilyen érzelmet próbál elnyomni, uh-huh. el szeretne szökni az étel segítségével uh-huh. az érzések elől, és egyébként még van egy környezeti aspektus is, hogy egy szituációban például elvárják-e tőlem, hogy egyek, vagy uh-huh. hogy nem merek a társaságban enni, és ezért otthon fogom kienni az étőt, amíg más nem látja.
Uh-huh. Arra gondolok, erről beszélgettem, hogy ő is egy kicsit meglehetősen, hogy is mondjam, terjedelmes, nagy kicsit sokat evett, és mindig arra vágyik, hogy ő szeretne olyan vékony lenni, és olyan, de az odavezető úttól nagyon tart. Azt gondolja, hogy ez egész egy ilyen túlzott drill, és ő nem akarja saját magát parancsokkal, kényszerekkel arra alakít, idomítani, hogy ő lefogjon. Ő nem akar lefogyni, ő csak szeretne jó érezni magába a bőrében, mert mikor sokat eszik, akkor utána rettetesen szenved. Nehezen tud mozogni, levegőt is nehezen kapsz, ilyenekről sok beszélgettünk. Mit szól hozzá?
Nagyon jó példát hozott ilyen szempontból a kognitív torzításokra. Ugyanis kapcsolódik itt ebben az esetben például az, hogy mit hisz ő el arról, hogy milyen egy ilyen út, amire rá akar lépni. Uh-huh. Mert ő ugye úgy érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz út, és megvonásokkal jár. Uh-huh. Holott nem is biztos, hogy igaz? Lehet, hogy egy pici változtatás is sikerre vinni az egész történetet. Egyébként ez a szint, amiről ön mesél, az már egy az érzelmi evés kontinuumán úgy hívják, hogy szedálás. Tehát itt már nagyon erős uh-huh. Elnyomás
létezik.
Az, amit megtapasztal, uh-huh. ugye az étel által uh-huh. az önismerőse. Uh-huh. Ez biztosan egy elég komplex dolog. Én azt mondanám első körben, hogy itt érdemes kognitív szinten megvizsgálni azt, hogy biztos igaz-e az az állítás valójában, amit ő hisz a fogyókúráról, vagy a fogyáson egyáltalán. Uh-huh. Mert lehet, hogy nem is annyira nehéz, mint hogy ő gondolja egy másik úton például.
Teljesen egyetértek, és én is így gondolom, hogy tulajdonképpen, ahogy az ember hozzászokik egy másfajta ritmushoz, fogyasztáshoz és egyebekhez, a szervezet is ehhez alkalmazkodva egyáltalán nem fogja nyomni, kényszeríteni. És gondolom igazából itt az a kérdés, hogy egyrészt, hogy lehet-e eredményesen ebből a dolgból kikeveredni, ez egyik kérdésem, a másik meg nyilván a másik vége, hogy kezdődik. Tehát hogy kezdődik ennek a falás pszichének a kialakulása.
Uh-huh. Én nagyon optimista vagyok, uh-huh. és mindenképpen azt gondolom, hogy ebből ki lehet keveredni.
Igen.
Tehát igenis vannak eszközök arra, hogy ezt hogy lehet megoldani. Uh-huh. Úgyhogy én tényleg az optimisták táborát erősítem ebből a szempontból. Csodálatos eredményeket szoktam látni, és mindig öröm ez, amikor van, aki képes visszaszerezni a kontrollt. A másik kérdése pedig az volt, hogy
kezdődik?
Hogyan kezdődik az egész, miért alakulnak ki a falási hamok?
Igen, szóval mert valószínűleg azért nem úgy kezdődik az ember, a megszületik, és a anyatejjel együtt rááll erre a fajta, hogy is mondjam, rossz vonatra.
Ez így van. Nagyon, nagyon izgalmas ez, ugyanis, hogyha visszanézünk egy falási hammal küzdő történetére, akkor szépen össze lehet rakni a puzzle darabokat, de egyébként meg nem egyértelmű az egész. Nagyon sok puzzle-nek kell pontosan úgy állnia, hogy a végén kiadja a képet. Uh-huh. És itt nagyon erősen bekapcsolódik az, hogy én a családból mit hozok, tehát a szokások. Uh-huh. Az, hogy mit tapasztalok, tehát az életben szerzett tapasztalások. Ha valaki például rendszeresen azt tapasztalja, akár gyerekkorától, hogy bántják a túlsúlya miatt, hogy az érzelmeit nem tükrözik vissza a szüleik. Például már is két faktor, ami erősíti ezt az irányt, és neki talán még inkább ki fognak alakulni a fonásrohamok. Uh-huh. Ott van még az, hogy valaki például nagyon érzékeny a függőségekre, ugyanis itt az agy dopamin rendszere is nagyon kemény játékos ebben a történetben. Uh-huh. Az, hogy lehet, hogy, sőt már az is beleszólhat az egészben, hogy például egy nagyon egyszerű példát mondok, hogyha gyerekként párszor az ételben talált megnyugvást, uh-huh. az adott személy már is összekötőzött az agyában az, hogy oké, étel egyenlő boldogság, rosszul uh-huh. érzem magam, akkor ennem kell, és boldog leszek. Uh-huh. És már is kialakul egy